Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott. A szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét, különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőire, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára. A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre. Donald Trump hivát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja azokat, nyilatkozta Orbán Viktor a La Repubblica újságírójának. A miniszterelnök hozzátette, megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára. Emlékeztetett arra, hogy hazánk erősen függ az orosz kőolajtól és földgáztól, és ha ezek a források elapadnának, azaz energiárak elszállásához és akár ellátási kimaradásokhoz is vezethetne. Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesés nem jelentenek az ország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy a kérdésről Orbán Viktor a jövő heti Egyesült Államok beli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag. Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael ellenes politikájának, és vegye le napirendjéről az Izrael ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják, közölte a tárcavezető, miután Gideon Szár izraeli külügyminisztert fogadta Budapesten. Leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él, és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, és mindkettő esetében Donald Trump jelenti a békereményét. Megrendezték a valaha volt legnagyobb üzleti fórumot Magyarország és Izrael között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter üdvözölt, hogy a kétoldalú együttműködés semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez. Kövér László az országgyűlés elnöke a kambodzsai királyság nemzetgyűlésének elnökét fogadta az országházban. A megbeszélést követően megállapodást írtak alá a két ország parlamentje, valamint a Magyarország gyűlés hivatala és a kambodzsai nemzetgyűlés hivatala közötti együttműködésről. Kövér László kiemelte, Magyarországot és Kambodzsát történelmi barátság köti össze, a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok jövőre lesznek 70 évesek. A tervek szerint 2028 végéig 2-3 sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as terminálját, így az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis 1000 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg Budapesten, ismertette Lázár János. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hozzátette, ezáltal akár Debrecenből, akár Győrből elérhető lesz közvetlenül a repülőtér. Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak, évi 1 millió forintos támogatást biztosítanak a számukra, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs ismertette, a pénz kétféleképpen lesz felhasználható, egyrészt meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy pedig egy új önerejének kifizetésére. Ismét sürgeti az ár és top kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. Közleményük szerint az élelmiszerárak március óta 5% alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7%-ra mérséklődött, márpedig a kormány korábban ehhez a feltételhez kötötte a kiskereskedelmi árrésztop kivezetését. Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az oltás különösen ajánlott a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve az anyagcserebetegségekben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalás tervező nők számára. A házi orvosok a napokban még türelmet kérnek. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható a folytatásban, már csak futózápor lehet. Sokfelé lesz erős, viharos a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották. We have a 15 million piano players in China, 15 million new friends on the world, 100 million hands make the music finer, and I'm so happy I can find your words. I have a dream and think about we can play together. 15 million friends play with me. So many fingers play the flat and play the major. And I'm so happy I can find your key. This is not the ping pong from Beijing down to Hong Kong. We just play the music from the world. Let's get fun and take it. Let them music make it. We can fly together like a bird.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 8. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Tizenhat éves korára érzékisége, vágyai határozott tárgyat kerestek. Nehezen vette tudomásul, hogy a legtermészetesebb kapocs, a bátyja hiánya, elzárja őt attól a logikus úttól, amelynek révén fiútársaságra tehetne szert. Asszonyfejjel, mikor megismerkedett férje tanítványaival, s különösen azután, hogy Melindával kapcsolatba került, sokszor elcsodálkozott rajta, milyen különbség van nemzedéke és az új fiatalok között. Ő és osztálytársai állandóan szerelemről beszéltek. Kívánták a férfiak közelségét, a házasságot, a szeretkezést, de valahogy romantikusabb módon. S megelégedtek a testi érintkezés elképzelésével, gyakorlásának igénye nélkül. Tudtak rajongani házas emberekért, akik apjuk lehettek volna, ám nem vették túlságosan rossz néven, ha félénk indulatuk viszonzás nélkül maradt. Nem a vágy teljesülése volt igazán lényeges a számukra, hanem hogy leshessenek valakit az utcán, ábrándozhassanak és beszélgethessenek valakiről. Melinda és társai praktikus nemzedék volt. Nem sok teketóriát csinált a testi odaadásból, ami Katalin és osztálytársai számára még értékes és bűnös cselekedet volt. Illúzió nélküli, tárgyilagos generáció voltak Elek tanítványai. Katalin egyszer elmesélte Melindának, mind tervezték el Ádám Tildivel, hogyha feleségül kívánná őket egy frontról éppen hazatért, rokkant katona, egy vak vagy lábatlan, miképpen igyekeznének kárpótolni sok szenvedéséért, s hogy lennének csöndes esküvőjük után a rokkant életének vezérlő csillaga. Melinda elnevette magát, és azt kérdezte, hát hülyék voltatok ti, Kati? Nem pimaszul kérdezte, őszintén. Melinda Elekbe szerelmes volt, anyucit utálta, ám Katalint szerette, sőt, valahol legbelül még tisztelte is. Katalin életében a háború és a szerelmi igény nagyjából egyszerre jelentkezett. Eleinte jobb híján a kormányzó helyettes képét őrizte a Bibliájában, akiről nem sokat tudott, de fiatal férfi volt, katonaruhás, s majdnem olyan személytelen, mint egy minden egyházra érvényes szent kép. Bár voltak éppen tisztában volt vele, hogy lehetetlen, amit eltervez, fényes templomi esküvőt rendezett magának gondolatban, amelyen apa vezetné őt az úr asztaláig, egy megbékélt, zsakettes, cilinderes apa, a vőlegény, akinek arcát egyelőre nem ismerte, somos arankával lépegetett elképzelésében az ünnepélyes köveken. Disszonáns ábránd volt. A levéltáros ruhatárába nem tartozott zsakett. Katalin tudta, nem is menne vele együtt templomba. Tolvajokat nem vezet az ember a karján. De azért eljátszotta gondolattal. Társadalmi élete az árvaházban folyt és Ádám doktoréknál. Ádám Zoltán, Tildi bátyja, orvostanhallgató volt, a medikusok szívesen összegyűltek a barátságos, gazdag és az élelmiszer korlátozásokat meg sem érző házban. Tildi nem volt szép kislány, a szintén nem valami rendkívüli külsejű Katalin tulajdonképpen jobban mutatott nála, mert Katalinban egészen fiatal korában volt valami brutálisan női. Tildi mégis népszerűbb volt Katalinnál, kitűnő modora miatt. Az Ádám lány mindig tudott olyasmiről beszélni, ami szórakoztatta és jól is esett annak, aki mellette ült. Csevegni Tildiéknél hallott először. Ádámékhoz nem csak medikusok jártak, hanem fiatal tisztek is, olyanok, akik már láttak is frontot. Ezek a zsúrok Tildi társadalmi iskoláztatásához tartoztak. Nevelőnője, olykor anyja, félszavakkal igazgatta, mikor mit tegyen. Ádámék megtűrték a medikusokat, a tiszteket is, de épp úgy nem volt eszükben, hogy katonához adják a lányukat, mint ahogy nem választottak volna vejüknek egy tritont vagy állatkerti szörnyet. Pap, színész, katonatiszt, nem jöhetett szóba a családi hitvallás szerint, de gyakorlatozni, modort, biztos fellépést tanulni közöttük szabad volt a kislánynak, s más szempontból is hasznosnak bizonyultak ezek az összejövetelek. A háborús években érdemnek számított meghívni, jól tartani a frontra menő, onnan jövő fiúkat. Így kívánta az illedelem. Még Katalinék puritán iskolája is konferenciát tartott abban az ügyben, rendezhetne-e kívánság hangversenyt a honvédek javára, s alig lehetett a lelkes hangulatot lecsillapítani, amikor a püspök engedélyt adott. Ez majdnem akkora szenzáció volt, mintha azt engedte volna meg, hogy kiakasszák a díszteremben Szent Antal képét. Katalin nem szerepelt. Nem voltak művészi hajlamai, Ince Sári viszont igen. Halleluja énekeken iskolázott hangjáról kiderült, hogy valósággal sanzonra termett. A nagy nap alkalmából másképp fésülhette a haját, ruhát is kölcsönöztek neki, kifestették, rekettes, sajátságosan buja éneke felverte az illedelmes dísztermet. Ahol máskor a hazafias ünnepélyeket és házi istentiszteleteket szokták tartani, most igazi, kicsit verejtékszagú fiatal férfiak ültek a tornapadokon, akik majd elnyelték szemükkel a szereplőket. Tildi balettet táncolt a katonáknak. Sárga tűrruhában, nyúlánk teste úgy lebegett a színpadon, mint a láng. Hosszan tapsoltak neki is, mikor a balerinák suta, talpra ereszkedő mozdulatával megköszönte az ünneplést, ám mindent elsöprő sikere azért mégiscsak Incének volt. A testvérek riadtan néztek a színpadra. Valami fény sugárzott Sári megváltozott, idegen arca mögül. Katalin korosztályának fontos problémája volt a házasság előtti tiszta élet. Katalin csak asszonyfejjel fogta fel, hogy szüzesség nincs, legalábbis olyan értelemben, ahogy a férfiak vagy a polgári morál elképzeli. Az érintetlen állapot nem biológiai, pszichikai fogalom. Melinda, aki 10 éves korától rendszeres nemi életet élt, Szűzen lett Elek felesége. Ince Sári, akire egy árvaházi apparátus vigyázott, mindenki szeme láttára egy színpadon vesztette el szüzességét, pedig nem tett kárt benne senki. Ha valaha megkérdezték volna Katalintól, mit jelentett számára a háború, azt felelte volna, Csiszár Lacit, az élelmiszerjegyeket, később meg azt a tehetetlen szomorúságot, hogy ha nincs háború, ostrom sincs, s akkor Elek sose találkozik Micóval. Persze mindig mást tudakoltak tőle, németekről kellett beszélnie, oroszokról, nem arról, hogy utálta az olajat, a kukoricakenyeret, és hogy nekik a patikus nem adott külön szappant, mert egyetlen egy gyógyszerésszel sem voltak különösen jóban. Katalin elfelelte a brossúrák anyagát, s közben csodálkozott, mennyire más volt minden a valóságban, mint a füzetkékben. Az oroszok emberi mi volta, teljesen kimaradt az ábrázolásból, csak hősítetteiket ismételgették folyton. Egy sor sem állt arról, mennyit énekeltek, milyen könnyen sírva tudtak fakadni, hogy meg lehetett őket nyerni egy beteg csecsemővel, egy vénasszonnyal, nyomorult kutyával, vagy valami természetes, az élethez tartozó munka elvégzésére való kéréssel, s milyen boldogan félretették a puskát, mindent, ha kéményt kellett felrakni valahol, vagy hálózatba kötni egy villanydrótot. A németek sem voltak olyan különös bádok figurák, olyan szimpla gyilkosok, ahogy a brossúra mondta. Azok meg mindjárt zenekart alakítottak, sepertek, virágot vittek a háziasszonynak, jegyezgették az ismeretlen vidéki város flórája jellegzetességeit, aztán egyszer csak, ha úgy fordult, felgyújtották a házat, ahol aludtak. Nem érdekelte őket se kutya, sem öregember, s ráhajtottak a tankkal ugyanarra a virágos kertre, amelyben előző nap botanizáltak. Azt mindenki eleve feltételezte, hogy Katalint az oroszok meg a németek, illetve hazája problémái foglalkoztatták abban az időben. Ez így volt logikus. Nem arról faggatták hát, mi töltötte ki a gondolatait. Természetesnek érezték, hogy ugyanaz, ami a kérdezőjét. A világ és a haza sorsán való töprengés és aggodalom. A háború valahol legbelül nem volt se orosz, se német, még csak magyar ügy se a szemében. Arra szolgált, hogy a halálveszély tudatosításával még intenzívebbre izzítsa életösztönét. Katalin rengeteget táncolt. Számtalanszor elképzelte, hogy ellenséges katonák rátörik az ajtót, s ő nem tud védekezni. Aztán megismerkedett Csiszár Lacival. Soha a háború szót meg nem hallhatta úgy, hogy eszébe ne jutott volna a fiú, s ha engedelmesen újra meg újra elmesélte, nem vett részt semmiben, mindig hozzágondolta azt is, hogy a szószoros értelmében így igaz ez. Valóban nem vett részt semmiben, nem segített senkinek, még csak nem is figyelt. Azaz, hogy figyelt, de teljesen más dolgokra, mint későbbi káderese, s vele együtt nem figyelt, vagy másra figyelt az ország egy jelentős része is. Az emlékek közti kibékíthetetlen szakadék pereméről kiáltoztak egymásnak éveken át, megkínzott kommunisták, családjuk vesztett zsidók, munkát alig kapott munkások, félig éhen pusztult parasztok meg azok, akik ha nem is sokat, de rendszeresen ettek, viszonylag biztonságban éltek, és nem törték a fejüket semmin se, különösképpen. Nem volt egyszerű dolog ez a sok nem azonos élményanyag birtokában folytatott párbeszéd az íróasztalokon innenről és túlról. Az egyház a maga módján megpróbált segíteni az egyházkerületben eltartó nélkül maradt hadi özvegyek, hadi árvák sorsán. Még az árvaház is megnyitotta kapuit idegenek előtt, sőt, divatba jött. A főtestvér eleinte riadalmat keltett azzal az ötletével, hogy táncos délutánokat rendezzenek igen magas belépti díj mellett az árvaház nagytermében. Ilyesmi még nem történt a bolthajtásos falak közt, mióta megépítették az épületet. Aztán mindenki rájött, jó a terv. A testvérek jelenléte biztosítja, hogy semmi frivol akció nem eshetik e különös és exkluzív helyen. Sok pénzt lehet kérni a teajegyért, az egyház közösség tagjai összeadják kamarájukból a süteményre valót meg a plantát, az étkezés úgyis csak jelképes lesz. Táncolni fognak a fiatalok. Szülők akár ne is fáradjanak őrizni az ifjúságot. A testvérek úgyis jelen lesznek, s ők bírálják el név és foglalkozás szerint, kinek adható el egyáltalán jegy egy-egy ilyen alkalomra. Nem kívánatos elemek nem léphetik át a szigorú küszöböt semmiképp. Az árvaház középkorból itt felejtett nagy terme, a dísztelen, alacsony fehér falak, s a folyosókon a fekete kartonra nyomtatott bibliai idézetek sok fiatal szívében rögzültek úgy emlékké, mint a szépség, az ifjúság és az első szerelem színhelye. Sosem rádiózenére táncoltak, a testvéreket nem érdekelte, mennyi hajó süllyedt el már megint valami távoli óceánon. Járt a gramofon, az ünnepi főkötők egy arccal fordultak a táncolók felé. Ez az állandó leselkedés, még egy melegebb készszorítás lehetetlen volta is, oly feszülté tették a levegőt, hogy minden a szerelemben járatosabb közeg, mint a diakonisszák, felsziszent volna a forróságtól, ám a testvérek nem érzékeltek semmit. Csak ültek, nézték a fiatalokat, főleg a teológusokat, az egyház már is elkötelezett, jövendő szolgáit, akik ingyen vehettek részt ezeken a délutánokon. Valahogy testileg is legnagyobbak voltak ezek a protestáns Szent Imrék, szőrösek, vastag hangúak, majdnem mind falusi fiúk, egyszerre végezték a teológiát, a latin-görög szakkal, s már tudták, ha diplomát kapnak, melyik iskola tanárai lesznek, fekete ünnepi ruhájuk agyonkefélt volt, naftalin szagú. Katalin jól ismerte valamennyit, bibliakört vezettek a város különféle központjaiban. Bár ő az iskolában járt bibliaórára, lépten nyomon találkozott velük az árvaházban, ahol ő is gyakran megfordult, incesári miatt. Ugyan hogy juthatott volna eszébe bárkinek, aki az íróasztal túlsó felén ült, hogy egy Katalin formalánynak a háború nem ideológiai vagy felelősségfelmérési probléma, hanem esetleg egy teológus. Katalin fehér gallérkás, sötétkék ruhában forgott ügyetlen karjában. Császár Laci messzire tartotta magától, és boldogan szenvedtek mind a ketten. A fiú tudta, hogy Katalin hozzá szeretne bújni, rátapadni a bőrével, és Katalin tudta, Császár Laci ugyanezt szeretné. Széles, mindig kissé cserepes ajka elnyílik a vágytól, ám nem teszi, ki gyötri magát szent szenvedésben. Ha a testvérek rájuk pillantottak, illedelmesen táncoló párt láttak. Egy kékruhás, sötét szőke, barna szemű lányt, meg egy koronfekete fiút, akinek nem csak cipője és öltözéke volt fekete, hanem busa szemöldöke és rojtos szempillája is. Császár Laci és Katalin igecserélő kapcsolatban álltak egymással, mint az osztály legtöbb tagja más teológusokkal. Ez elég istentelen formája volt a vallomásoknak, míg kikeresték egymás számára a Bibliából a legalkalmasabb verseket, és úgy küldözgették a céduláikat, mintha csak a Szentírásban való járatosságukat akarnák igazolni. A zsidókhoz írt levél 13. rész 14. vers állt Csiszár céduláján. Katalin kikereste. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Ez azt jelentette, ne számíts rám. Jakab 1.12 üzente boldogtalanul Katalin, mert minden, ami a világban van, a test kívánsága. Ha valamelyik pár véletlenül meglökte őket, elfogadták az egymáshoz simulás véletlen adta pillanatát, s azonnal kiestek abból az illedelmes tipegésből, amelyet magukra parancsoltak. Katalin később sokszor ráemlékezett, milyen erkölcstelen volt tulajdonképpen ez a kegyes játék, ez az álszent lihegés, s mennyivel tisztességesebb nála Melinda, aki olyan egyszerűen megoldotta ezeket a kérdéseket. Ander Laterne hallotta a gramofonon a divatos dalt, nézte Csiszár Laci fekete szemét, míg azt nem érezte, belezuhan abba a csillogó, sötét tekintetbe, mint egy kútba. Még mindig? Suttogta neki, és Csiszár Laci bólintott. És a kérdés nem azt jelentette, amit méltán gondolhatott volna bárki, aki meghallja, hogy még mindig szereti-e Csiszár Laci Katalint, hanem hogy a fiú még mindig misszionárius akar-e lenni. Gyönyörű szerelem volt. Eleve remény nélküli. Bele lehetett fogyni, sápadni. Csiszár Laci felért egy fronton levő vőlegénnyel. A második világháború, magyarázta tovább képzésen, és elmondta, ami a füzetkékben olyan pontosan benne volt. Nem Csiszár Lacit, az ájtatos és erköstelen üzeneteket, és nem az ifjúság igézetét, amely ott tüzelt a középkori épületben, illedelmes és szigorú fejkötők négyszögébe szorítva. Azt soha. Voronyezs felelte egyszer nyugodtan, ahogy mindig beszélt, pontosan iparkodva megfogalmazni, hogy veszett oda a hadsereg nagy része a Donkanyarban, s hallgatott a teológusról, aki, ahogy végzett, a frontra került lelkésznek, és be is fejezte, meg se kezdett misszionáriusi pályáját, valóban messze a hazától, ahogy elképzelte, a többi halálra fagyott között. Ő abban az esztendőben érettségizett, bevonulása után soha többé nem hallott a fiúról, aki a levelezést se vállalta. Egy tábori levelező lapnyit sem akart adni magából másnak, földi lénynek. Úgy érezte, Istent lopná meg ezzel. A református tanárképző kapta meg a halálhírét. Onnan értesültek a diakonisszák. Incesári sírt, mikor elmondta Katalinnak. Katalin nem. 1943 koranyara volt. Állt az intézet udvarán. Várta, hogy sorra kerüljön a jelöltek között. Nézte ugyanazt a folyondárt, amelyet 6 éves kora óta ismert. Az udvart, ahonnan hiányoztak a hajdani nagylányok. Mert Katalinéknál idősebb évfolyam már nem járt az intézetükbe. S hiányoztak a kicsik is. Régen levizsgáztak. Nem lehetett még egyszer utoljára befogósdit játszani velük. Voronyezs, mondta a továbbképzésen, de arról nem beszélt, mert nem kérdezte senki, mint várta, hogy beszólítsák az érettségizők termébe a pityergő incesári mellől, hogy enyhe szél fújt, meg-meghullámzott a folyondár a falon. Csiszár Laci elveszett örökre, és azt is tudta már, hiába iparkodik, nem lesz belőle jeles érett soha. Valami végképp elmúlt, elsüllyedt, Voronyezzel együtt, s magával húzta emlékei közé a kőpadlós termet, a diakonisszákat, a szent éneket, a lémárlent meg a pejheket, amelyek ott keringéltek csöndesen egy téli este az árvaház elsötétített kapulámpája körül.
Szabó Magda, a Danaida című írásának 8. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina.
Eléggé drámai a cím, mégis mindnyájunkat érint ez a téma. Mindenkit, aki mély kapcsolatokban él, mert a sebzés és sebződés elkerülhetetlen. Azokban a szoros kapcsolatokban, amelyekben családban, házasságban, vagy akár a szerzetes közösségekben élnek az emberek. Nem azért sebezzük meg egymást, mert gonoszak lennénk, vagy bántani akarunk, hanem azért, mert a mély kapcsolatoknak van egy olyan dinamikája, amiben szinte elkerülhetetlen az, hogy sebződjünk, és sebeket adjunk. A sebzésnek a fő oka az, hogy boldogok akarunk lenni, csak rossz módon keressük a boldogságunkat a kapcsolatban. Vannak nagyon mély vágyaink, vannak elvárásaink, amelyek nem mindig teljesülnek. És ha nem teljesülnek egy kapcsolatban, akkor elkezdünk bántani. Tehát itt nem a gonosz emberek életéről fogunk beszélni, hanem mindnyájunk életéről.
Tényleg kérünk mindenkit, hogy ne másokra gondoljon, akár a társadalom peremvidékén élőkre, vagy a testvéremre, vagy bárkire, mindenki saját magára gondoljon. Mi magunk is olykor észrevétlenül tudunk bántóak, sebzőek lenni, és most azért vagyunk itt, hogy saját magunkra nézzünk, és alakuljon a kapcsolatunk. Onnan szeretnénk elindulni, hogy milyen a normális. Tehát a normális alaphelyzet az, hogy az Úristen társnak, szövetségesnek adja mellénk a házastársat, Krisztus ajándékként viszi a nőt Ádámnak. Az alaphelyzet az, hogy társak vagyunk, szövetségesek vagyunk, az emberhez méltó társ az csak az ember. Így ez azt jelenti, hogy a másik nekem nem tárgy, nem birtokom, nem rendelkezhetek vele, hanem társam, szövetségesem, akinek megvan a maga saját lelkiismerete, érzései, a sajátos hite, a saját intim világa, tehát szövetségesem és társam, és nem tárgy a másik. És hát arra kaptuk a társat, hogy egymást támogassuk az üdvösség felé. Fejlődjünk, egymásra rászóljunk, az akaratunkat egyeztessük, olykor ütközzünk, de hogy egymást fejlesszük, az üdvösség felé haladjunk, azaz ne tönkre menjen mellettem a másik, hanem fejlődjön. Én szeretem azt a kifejezést használni, hogy a családi élet, a házasság az egy nagy társas játék. És most kifejezetten ezt a képet hazaviszik, nem hiába beszéltem, hogy társas játék, azaz. Az a rossz, amikor valaki egymaga akarja leuralni a családot. Hát tudjuk, amikor ez férfi és nő is meg tudja tenni, hogy mindent jobban tud, és a maga akaratával leuralja az egész családot, az ágy bevetésétől kezdve, hogyan kell pizzát sütni, a takarítani, hogy kell főzni, hogy kell pénzbe osztani, hogy kell gyereket nevelni, a maga akaratával leuralja az egész családot. Ez nem társas játék. És az sem, amit úgy hívunk, hogy csapatjáték, hogy van egy főnök, aki megszokta azt, hogy hát nekem kell mindig észnél lenni, kettő helyet dönteni, én vagyok a főnök, nálam jobb volt a családmodell, mint nálad, ezért hozzuk az én családmodellemet, és akkor azt hiszem, hogy úgy csapatjáték a család, hogy nekem kell észnél lenni. Tehát ez lehet jó szándékú, nem gonosz, és nem akar bántani, de mégis fog bántani. Szóval nem önzés a családi élet, nem tárgya másik, és nem is egyszerűen csapatjáték, ahol egy csapatkapitány van, hanem ez egy nagy társasjáték. És a bántás, a bántalmazás arról szól, hogy elrontod mások játékát. És mindannyian tudjuk, a társasjátékból, mikor valaki csal, akkor az a játékot rontja el, mindannyiunk közös játékát rontja el. Itt ugyanerről van szó a családi életben, amikor valaki elkezdi leuralni a többit, finoman, passzívan, agresszívan, ki hogy, elkezdi leuralni a többieket, elrontja a többiek játékát. Szóval szeretnénk az elején kijelenteni, hogy a normális az, hogy a családi élet egy nagy társasjáték, ahol a házastársamnak is megvan a joga ahhoz, hogy tiszteljük, hogy megbecsüljük, hogy kedves szavakkal illessük minden nap. Az őszinte kommunikációhoz joga van, az intimitáshoz, a gyöngétséghez, hogy a döntésekbe bevonjuk, és ne a feje fölött döntsünk. Tehát a páromnak is ehhez joga van. A gyerekeimnek is joga van az, hogy gyerek legyen, a kamasznak, hogy kamasz legyen. Tehát, hogy mindenkinek megvan a joga, hogy egyenrangú társas játék szereplő legyen ebben a nagy játékban. Még egyszer mondom, elképzelhető, hogy valaki nem gonoszságból, hanem jó szándékból, meg így szokta meg, és így uralja le a többieket.
Nem arról beszélünk, hogy a konfliktus az önmagában véve egy rossz dolog. Ugyanis a konfliktus az egy teljesen természetes, normális része az emberi kapcsolatoknak, így a párkapcsolatoknak is. Jung egészen odáig megy, hogy azt mondja, hogy a konfliktus az mindig az élő kapcsolatnak a jele. De, ahogyan azt most Miklós atya elmondta, az is kell, hogy benne legyen, hogy amit az asszertív konfliktus kezelésnek az elmélete fogalmaz, hogy a másikat egyenrangú félként kezelem. És hogy tisztelettel vagyok az irányában, még a konfliktus megoldása folyamatában is. Amiről mi most beszélni szeretnénk részletesen, az az, hogy a rosszul kezelt konfliktus vezet odáig, hogy bántani kezdjük a másikat. Ennek aztán lehetnek agresszívabb és passzívabb fajtái is a rosszul kezelt konfliktusoknak, ezeket majd részletesen át is beszéljük.
Nagyon hangosan szeretném mondani, hogy azt az ideológiát mindenki fejéből szeretném kisöpörni, hogy a szeretet nem vitázik. Tessenek megnézni, Jézus Krisztus mennyit vitázott. Vitázott az apostolaival is, a zsidókkal is, még az Atyaistennel is, meg volt a maga küzdelme. Szóval a szeretet az küzd. Az küzd a jobbért. Ezt azért szeretném mondani, mert a szeretet nevében hajlamosak vagyunk a konfliktust kerülni, határokat nem húzzuk meg, hogy velem nem lehet így beszélni, ilyet nem mondunk. Tehát nincs meg az, hogy a szeretet határozottan kiáll. A szeretet himnuszban ott van, hogy a szeretet mindent tűr, mindent elvisel. De ezután jön a következő sor, Székely püspök úr mindig fölhívja rá a figyelmet, a szeretet örömét az igazság győzelmében leli. Azaz küzd a szeretet, küzd. Tehát a szeretet nevében nem vagyunk kötelesek mindent eltűnni, hogy a párunk bántalmaz minket. Nem vagyunk kötelesek, és szeretném, hogy erre ne hivatkozzon senki a kereszténység ideológiájával, hogy nem védem meg magam, nem védem meg a gyerekeimet, nem állok ki az erőszakos ellen, mert a szeretetnek mindent el kell tűrni. Majd erről még fogunk beszélni, csak egyelőre azt, hogy a szeretet nem vitázik, ez nem igaz. A szeretet az küzd, akarja az igazságot.
És most, hogy azért lefektettük a nagyon fontos elméleti alapokat, térjünk rá arra, hogy mennyi, de mennyi módon tudjuk bántani egymást. Párkapcsolatban és a legtöbb bántási forma kiterjeszthető a családi kapcsolatokra is. Hát kezdjük a leggyakoribb dologgal, amit elkövetünk egy kapcsolatban. Ez a másik kritizálása, szemrehányások, zúdítása a fejére. Itt is vannak fokozatok. Nyilván egy csomó olyan élethelyzet van, amikor a másik nem úgy viselkedett, ahogy mi szerettük volna, ha valamit tényleg elfelejtett, ha tényleg hibázott. És akkor mi ezt szóvá tesszük. Eddig még nem is lenne nagy baj, viszont amikor egy szemrehányás támadó jellegű, sőt, a Gottman nevű szerző, akire már korábban is sokat hivatkoztunk, úgy fogalmaz, hogy ha megvetésként fogalmazódik meg egy szemrehányás, gúnyos megvetésként, tehát a másik teljes személyiségének az értékét kérdőjelezzük meg, ez már egy párkapcsolaton belül súlyos bántalmazásnak számít sajnos, és nagyon-nagyon rombolja a másik embert, és ezáltal a kapcsolatot is.
Következő, amit kiemeltünk, az a hiteltelenítés. A hiteltelenítés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a másiknak az érzéseire rásütjük a bélyeget, hogy az érvénytelen, az nem létező, az nem adekvát abban a helyzetben. Ilyen az, hogyha például valaki aggódik valami miatt, és a másik azt mondja, hogy ó, te úgyis folyton csak aggódsz, vagy hogy emiatt nem szabad félni, nem kellene félni. Más ember az ilyesmi miatt nem fél. Ezzel az a probléma, ezzel a hiteltelenítéssel, hogy a tulajdonképpen a másikat az önértékelésében, az önbizalmában ingatja meg.
Talán valaki csodálkozik, hogy kerül ide a meghallgatás kudarcának a kérdése. Nagyon-nagyon bántó, hogyha nem hallgatnak meg valakit. nagyon-nagyon rosszul érezzük magunkat, ha azt érezzük, hogy nem értenek minket, vagy nem figyelnek ránk. És a meghallgatás tényleg egy művészet, és kevés profi meghallgató ember találunk, sajnos. Mert ahogy az előbb is elmondtam, akkor sikeres egy meghallgatás, és akkor hiteles, hogyha a meghallgatott fél úgy érzi, hogy őt értik. És ha ez az érzés nincs meg, akkor általában bezárkózunk. És ők legközelebb már nem is próbálunk meg megosztani a másikkal semmit. És ez azért nagyon-nagyon veszélyes, mert ha bezárkózik egy fél a kapcsolatban, akkor azért, legyünk őszinték, előbb-utóbb a kapcsolat halálához is vezethet. Úgyhogy nagyon-nagyon meg kéne tanulnunk a meghallgatást, talán erre még egy külön előadást is kéne szentelnünk a meghallgatás művészetére.
Az érzelmi elhanyagolás is bántás. Tehát bántani a másikat nem csak úgy lehet, hogy aktívan bántalmazlak, kritizállak szóval vagy fizikailag, hanem hogy érzelmileg elhanyagollak, nem adom meg azt, ami neked jár. Ez is bántásnak számít. Nem azért jött hozzád a másik, hogy érzelmileg, mint egy fadarab, úgy bánjunk vele, hanem ahogy etetni kell a másikat, érzelmileg is fontos, hogy adjunk naponta gyöngétséget a másiknak. Minden nap egy kis gyöngétség, kinek mi, és nagyon szeretném mondani, hogy az ilyen áltévedés, hogy az csak a nőknek kell. A férfiaknak ugyanúgy kell az a napi kedves szó, gyöngétség, érzelmi kedvesség, ugyanúgy kell nekünk, csak mi nem nagyon szeretjük bevallani, vagy farccal viseljük, de ugyanúgy, ha egy férfi érzelmileg kiürül, hát tudjuk, rettenetes dolgokra vagyunk képesek, mindenkinek napi kenyere, a napi kedvesség. De ez azt jelenti, hogy kicsit mindig megkérdezni, hogy mi volt ma a munkahelyem, kicsit kibeszélni a belső világot, hogy a belső világ ne távolodjon el, naponta megérinteni a másikat, gyöngédnek lenni a másikhoz. Covid idején megtanultuk, hogy milyen jó este kézenfogva sétálni, egy kicsit mozogni és átbeszélni a napot. Szóval érzelmi kedvesség az nem fakultatív. Azért ment hozzád a másik, hogy ne csak etessük, hanem érzelmileg is legyünk kedvesek a másikhoz. És mondom fordítva, amikor úgy bántom a másikat, hogy elhanyagolom, és direkt nem szólok hozzád. Talán voltunk már ilyen család, belecsöppentünk ilyen családi helyzetbe, ahol megfagyott szó szerint a levegő, és azt se tudtam, kutyára néztem, tehát az volt a legkedvesebb a történetben, hogy hová nézek, mert mindenki fa arccal, hidegen, és láttam, hogy ez nem 5 perces konfliktus, hanem ki tudja, mióta tart. Tehát, hogy az rettenetes. Tehát amikor úgy azzal bántalak, hogy nem szólok hozzád, nem vagyok hozzád kedves, ez egy bántalmazási forma.
Ugyanebben a gondolatmenetben illeszkedik az elzárkózás a másiktól, aminek, hát hogy itt folytassam a nemi sztereotípiákat, tehát azt ugye értjük, hogy a férfiak nehezebben beszélnek a belső világukról, vagy az érzéseikről, vagy az eseményekről, amik történtek velük aznap. De hogyha, és most ez legyen nő vagy férfi, hogyha ez a fajta nem osztok meg magamból semmit, vagy nagyon-nagyon-nagyon keveset, ez hosszú időn keresztül folytatódik, akkor egész egyszerűen a másik félnek egy idő után nem lesz mihez kapcsolódnia. Tehát ha nem tudom, hogy mi zajlik a másikban, mert az annyira elzárja, elbástyázza előlem az ő érzéseit, gondolatait, hogy mi foglalkoztatja őt, akkor nem fogok tudni vele bármiféle párbeszédet folytatni egy idő után. És hát az elzárkózásnak egy másik formája, ez az úgynevezett sértett elvonulás, ami tulajdonképpen egy nagyon rossz konfliktuskezelési stratégia, amikor a másik megbánt engem, és akkor erre úgy reagálok, hogy akkor én nem szólok hozzá, napokig, akár hetekig, tágabb rokonságban az is előfordulhat, hogy évekig nem beszélnek ilyenkor. Megint csak ez egy bántási forma, hiszen mit él át a másik, akit ilyenképpen levegőnek nézek, és nem is köszönök neki vissza, akár nem válaszolok a kérdéseire.
Hogyha követelőzünk, kényszerítjük a másikat, akár manipulációval próbálunk hatni rá, akkor azért bántjuk a másikat, mert a szabadságától fosztjuk meg. Amikor a saját akaratunkat akarjuk keresztülvinni minden áron, és nem tiszteljük az ő akaratát, vagy a szándékait. És nagyon oda kell figyelni erre, mert kiírtunk néhány példát, ezek még az egyszerűbb esetek, amikor úgy kényszerítem a másikat valamire, hogy én nem vagyok hajlandó megcsinálni, kényszerhelyzet elé állítom. Vagy a szexuális életben lehetnek ilyen helyzetek. De gondoljunk azokra a szituációkra is, amikor egy olyan típusú manipuláció áldozata lesz az egyik fél, ami a jó szándékkal van felcímkézve. Én tudom, hogy neked mi a jó. Én tudom, hogy neked ezt meg azt kéne csinálnod, hogy jó legyél. Ez is a másik kényszerítése, ez is bántás, mert a másik szabadságát tiporja meg.
Mindenki érzi, egyre durvább dolgokat mondunk, és amikor fogva tartjuk a másikat, az már durva. Arról szól, hogy én nem megyek tanulni, te sem menj tanulni. Miért akarsz te még két gyerek után még tanulni akarsz, és nem engedem a másikat tanulni. Ez egy fogvatartás. Miért mégy templomba? Nem engedem, hogy a ház így is szalad. Főzni kell ebédet. Jön a gyerek a kollégiumból, te miért akarsz templomba menni? És akkor korlátoz, hogy ne gyakorold a lelki életet. Ellenőrzöm állandóan a telefonját, az e-mailt. Nem jut hozzá a pénzhez, nagyon szeretném mondani. Az egy bántalmazás, hogy nem jut hozzá, úgy kell kunyerálni mindig, hogy adjál egy kicsit, mert az bántalmazás. Ez a fogvatartás, erős kontroll, irányítása a másiknak, ez bántalmazásnak számít. És kiknek kell ezt hangosan mondanom? Elképzelhető, hogy itt tényleg tárgyként kezeli az ember a másikat, aki díszlet az én élettervemben. Ő nekem egy díszlet. Férfi és nőként is gyönyörűen el tudjuk játszani, hogy a másik az csak egy díszlet, a gyerekeim szülőanyja, vagy a pénzkeresőm, vagy a címet adja nekem, vagy a nevet adja nekem. A másik díszlet, de nekem van egy törekvés. És ebből a szerepből ki fognak törni, ha a másikat díszletként használjuk. Tehát lehet, hogy valaki ennyire önző. Az is lehet, hogy nem szokta azt meg, hogy ez egy nagy társasjáték. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki intelligens is, jó szándékos is, jó családi modellel jön, és ezt szokta meg, ezt a szerepet. És tényleg azt hiszi, hogy majd én tudom, hogy neked mi a jó. Így uralja az egész családot. Tehát én nagyon szeretnék rászólni hangosan az okos, intelligens, jó szándékú emberekre. Talán nem veszük észre, hogy mi is bántalmazók vagyunk. Emlékszem, mikor házasságot kötöttünk, akkor Pap Miklós nagy okos, frissen végzett teológus, hát mekkora... És a feleségem vagy kétszer olyan határokat húzott és kiosztott, és rosszul esett, ő talán nem is emlékszik rá, rosszul esett, hogy engem a jól képzett és fehér galléros fiatal így kioszt a feleségem, hogy... És rá kellett jönnöm arra, hogy egyrészt a másik személye mindig misztérium. Urak, tudjuk, mi van a nőben? Soha nem tudjuk. Tehát, hogy a másik misztérium marad, titok marad, és hogy nekem egy olyan emberrel kell szövetségbe együtt élnem, akit soha nem fog abszolút megérteni, misztérium és titok. Titokkal kell együtt élni, és szövetséget alkotnom. Magunkra nézzünk, elképzelhető, hogy jó szándékkal, még akár szent diktatúrával is, még akár bibliai idézetekkel is, leuraljuk a másikat. Még az Isten is türelmes hozzánk, és még az Isten is hagy lehetőségeket, és valahogy az Isten türelmétől kellene tanulni, hogy ő hogy játssza velünk ezt a nagy üdvtörténetet, milyen társasjátékban, és ezt tőle kellene megtanulni. Tehát nagyon szeretnék rászólni azokra, akik jó szándékkal, intelligensen, pikpak, sarokba szorítják érvekkel a másikat, és csak az ő véleményük számít, hogy hátrébb az agyarakkal. Nagyon sokat veszítünk, ha tényleg a családtagjaink bútorok lesznek, akik már nem is szólnak vissza, és csak a mi egyfajta nézetünk uralkodik a családban, mindannyian veszíteni fogunk.
Az is bántás, hogyha a másikat kizárom azokból a döntésekből, amik mindkettőnket érintenek. Itt a mindkettőnket érintenek, ez egy lényeges dolog. Ide tartoznak például ilyen egészen hajmeresztő dolgok, hogyha mondjuk az egyik fél a másik megkérdezése nélkül átiratja a gyereket egy másik iskolába. Tehát ő most már úgy véli, hogy ebből az iskolából elég, és akkor ő egyedül rendelkezve átviszi a gyereket egy másik iskolába, anélkül, hogy ebben megegyeztek volna. De akár az is ide tartozhat, ezek ilyen kisebb léptékű dolgok, de ugyanúgy bántás, hogyha valaki mondjuk rendszeresen meghív másokat haza, tehát a közös otthonba, anélkül, hogy ezt egyeztetné a párjával, aki hát ugyanúgy mondjuk hazamenne pihenni, nem tudom én, munka után, és akkor hát meglepve tapasztalja, hogy ott megint vannak vendégek, meg megint vannak vendégek. Jó, és hát a legutolsó, amit ide felsoroltunk, hát itt egyre súlyosabb dolgokat akartunk említeni. Ugye nyilván a fizikai bántalmazás, és ennek nem is mennék bele részletesen a sötét mélységeibe. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy az alapszükségleteknek a sértése is ide tartozik. És ebben tényleg, hát akár általunk is ismert családokból is láthatunk olyan példákat, ahol mondjuk azon megy a vita, vagy akár nem is a vita, hanem az egyéni döntések, megint a másik kizárása nélkül, hogy a, mondjuk a fűtés az milyen hőfokon legyen. És azért lehet látni olyan családokat, ahol mondjuk azért, mert spórolunk, és ugye kevesebbet akarunk a fűtésre költeni, ezért leveszi a fűtést, és akkor a másik fél az folyamatosan betegeskedik, vagy felfázik, vagy hasonló, nyilván, mert az alapszükségletét sérti ez a hozzáállás.
Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan válunk bántóvá olyan kapcsolatokban, ahol alapvetően szeretjük egymást. Hát erre valók a pszichológusok, főleg azok a pszichológusok, akik a kapcsolatoknak a mély érzelmi dinamikáját kutatják. Nagyon érdekes dolgokat fedeztek fel. Pontosan a szeretet kapcsolatból származik, és a szeretet utáni vágyunkból származik rengeteg megmagyarázhatatlannak tűnő indulatos reakciónk. Főleg azok az emberek vannak kitéve a szeretett vágy frusztrációja miatti bántó viselkedésnek, akik bizonytalan kötődésűek. A bizonytalan kötődésű emberek nagyon-nagyon sokszor élnek át elhagyatás élményt. És az elhagyatás élményük fájdalmában nagyon-nagyon gyerekes követelőző viselkedéssel próbálják megszerezni azt a szeretetet, amiről úgy érzik, hogy nem kapják meg. Tudjuk, hogy ha egy gyerek, egy pici gyerek vagy egy csecsemő követelőzve dühötten ordít, ő megkapja, amit kér, a szeretetet és a babusgatást, de egy hisztiző, követelőző felnőtt nem kapja már meg a babusgatást, sőt, bántónak minősül a viselkedése, mert agresszív, semmi rosszat nem akar, szeretetet szeretne, de rossz módon szeretné ezt a szeretetet megkapni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Kész Dianikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói a sebző kapcsolatokról beszélgettek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes